Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Sziasztok! Ez a Hacs Podcast, mert mi hangosan csináljuk, én Malovecki Miklós vagyok. Szerintem nagyon sokan eljátszottunk a gondolattal, más nem gyermekkorunkban, hogy milyen lenne föld alá rejtett kincseket találni, milyen lenne ősi lények maradványaira bukkanni, és bizony vannak, akiknek ez a vágy kitartott, sőt, kitart még ma is. Őket nevezzük régészeknek. Na de milyen lehet egy mai régész élete? Milyen különleges dolgokra lelnek? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones, vagy a modern kor vívmányainak köszönhetően sokkal könnyebb dolguk van? A Hangosan Csináljuk Podcast mai epizódjában ennek járunk utána, és annak, hogy egy régész kötelező kellékelje az ostor és a kalap. Aki pedig segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello, Máté!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
No hát, a te kutatási területeid közé leginkább ugye Somogy megye 10-11. Századi temetkezései, ez számomra nagyon izgalmas, leletei, a középkori numizmatika, a Somogy megyei éremleletek és a Somogy megye középkori településeinek kutatása tartozik.
Igen, hogyha... ez így mind stimmel.
Szuper. Ugye meg annyi könyvet írtál, nagyon sokban voltál szerkesztő, és hogyha jól tudom, akkor több mint 100 publikáció fűződik a nevedhez.
Hát, hogyha úgy mindent egybeveszünk, akkor igen, akkor már így meghaladta, igen. Ebben nyilván vannak hosszabbak, vannak ilyen nagyon rövidek is, de körülbelül... ez a szám estimel.
Kezdésként egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan kell elképzelnünk egy mai régész életét. Mert ugye nyilván mindenki a kalandfilmekre gondol, gondolom, ezt sokat megkapjátok, hogy a régész megkap egy rejtélyes munkát, és már is indul egy felfedezetlen területre, ahol egy hatalmas őskori szörnynek a csontjait fogja kiásni, és persze mindez barna kalapban, ostorral,
így van,
úgy, mint ahogy Indi. Hogyan dolgozik ma egy régész?
Van még négy ilyen téfitet, ami nem igaz a régészekre, jó, hogyha már így erről beszél.
Igen.
Na, az egyik az, hogy amit Indiana Jones csinál, nyilván ahhoz nem sok közünk van, én is nagyon imádom az Indiana Jones filmeket. Alapvetően mondjuk jól ábrázolják, mert egy tudós professzor, és ugye ez feltűnik a filmeknek, főleg az elején, utána már ugye inkább egy ilyen kalandfilm, de igen, ugye ez nekünk nem sok közünk van, kalap az van, ostor, bőrkabát mondjuk kevésbé.
Igen, pisztoly pláne.
Aztán a másik ugye meg szokták kérdezni, hogy és akkor dínó csontokat találunk-e, ásunk-e. Igazából nem, mert hogy a mi munkánk során mondjuk egy átlag feltáráson ez akár legyen mondjuk egy városi ásatás, vagy valahol mondjuk külterületen, egy-két-három méterre ásunk le, annál mélyebbre általában nem szoktunk, és ilyen helyeken azért dínócsontok nincsenek, arra ugye van egy külön tudományág, ez a paleontológia. Ráadásul a dínócsontok azok sokkal idősebbek is, mint azok a leletek, mint amivel mi foglalkozunk. Igen. Aztán a másik gyakorló kérdés, ami szoktak, hogy találtunk-e már aranyat, majd erre visszatérhetünk még, mert mondjuk ennek azért van valóság alapja, és ugye Egyiptomot nagyon sokan szeretik, a piramisok, rengeteg rejtély van ott valószínűleg manapság, mert nagyon sok kutatni való is még. Sokan azzal azonosítják a régészetet, hogy a régész, akkor az biztos
az Egyiptomban.
Egyiptomban van, és hogy biztos mindenki ott akar kutatni, meg hogy én akartam már Egyiptomban kutatni. Megmondom, hogy ez annyira nem érdekelt soha, nyilván egyszer elmennék megnézni, de annyi információt be lehet szerezni róla interneten, publikációkból, stb., hogy nekem az úgy ki is elégíti a kíváncsiságom. De nyilván lenne lehetőség, elmennék egyszer, de szerintem itt a környékünkön, Magyarországon is annyi érdekes kutatni való van, hogy az bőven elég nekünk egy életre.
Ha már tévhitek, akkor szerintem azt is nagyon sokan gondolják rólatok, hogy ti reggeltől estig kint vagytok terepen, és ecsettel, lapáttal dolgoztok, holott azért szerintem ennél sokkal komplexebb a munka. Hogy áll össze egy mai régész munkája? Mennyi a terepmunka, mennyi a kutató munka, és a többi?
Nyilván az, hogy az ember egész nap terepen van, annak azért van valóság alapja, de ez sok mindentől függ. Most is vannak az országban olyan régészek, olyan területek, ahol sokkal több a feltárás. Ők igen, a munkaidőknek a nagy részét az kint töltik terepen, de amikor az ember kint van ásatáson, akkor a régésznek ugye általában nem az a feladata, hogy akkor tényleg ott ecsettel és paklival dolgozik, vagy lapáttal, hanem általában ő irányítja a munkafolyamatot. mondjuk egy ilyen nagy felületű útépítés megelőző feltáráson van mondjuk 40-50 munkásod, akik végzik a kétkezi munkát. És neked gyakorlatilag csak koordinálnod kell ezeket az embereket, odafigyelni arra, hogy elkészüljön a dokumentáció, fotók, rajzok, leírások, és ezzel úgy el is megy a nap. Nyilván, hogyha mondjuk egy kisebb ásatáson, mondjuk egy kis temető feltárása, akkor ott a régész is részt tud venni a tényleges bontómunkába, úgyhogy ez nagyon-nagyon változó. És akár ugye van a múzeumi munka, ezeknek az ásatásoknak el kell készíteni a dokumentációját. Azt szokták mondani, hogy egy ásatás az egy egyszerű és megismételhetetlen alkalom, te is rombolsz az ásatás során igazából, meg hát oda utána épül egy út, egy áruház, bármi, oda később nem tudsz visszamenni feltárni, és úgy kell mindent dokumentálni, hogyha nem te dolgozott fel azt az anyagot, hanem 50 év múlva megkapja valaki, akkor azt ő meg tudja csinálni, tudjon írni belőle egy publikációt. A tárgyakat nyilvántartásba kell venni, be kell letározni, raktárba elhelyezni, mondjuk kiállítást tervezni belőle, kiállítást építeni, időszaki kiállításra készíteni.
Az is a ti munkátok?
Az is, igen. Aha. Akkor ugye a publikáció készítése, akkor nyilván egy csomó olyan bürokratikus dolog, ami a múzeum életéhez hozzákapcsolódik, mondjuk, hogy munkaterv készítés,
ami kevésbé izgalmas,
stb. Igen. De hogy ezekkel is megy az idő, és ezt is meg kell csinálni.
Amikor a bürokratikus dolgokat csináljátok, azt is úgy képzelem el, hogy ott ülsz vasárnap késő este a múzeum egyik eldugott sarkában, csak egy kis lámpa pislákol, kint szakad az eső. Azért ez izgalmas,
Hát a késő estében van igazság, mondjuk például a publikáció írásnál, bent a munkahelyen vagy nincs rá idő, vagy egyszerűen ott nincs elég nyugalom hozzá, és nagyon sokan otthon, munkaidőn kívül, késő este mondjuk írják mondjuk a cikkeket. Úgyhogy van annak is egy hangulata, meg kicsit ilyen, mint hogy az embernek így az a hobbija is lenne.
De jó. Essünk most túl azokon a kérdéseken, amivel valószínűleg borzolni fogom az idegeidet, de muszáj megkérdezni
őket.
Akkor jó. Hát figyelj csak, néhány olyan különleges fotókat lát csak az ember a neten keringeni, amik azért hogy elgondolkodtatják az embert, amikor is állítólagosan régészek valami nagyon nem odaillő tárgyat találnak egy-egy régi sírban, tehát hogy a korok valahogy így nem passzolnak össze, és biztos vagyok benne, hogy te is láttad azt a fotót, amikor is egy több száz éves kínai sírból előkerült egy kis gyűrű, ami egy svájci órát mintázott, és hát, hogy meg voltak döbbenve rajta, állítólag még egyszer mondom, hogy ez hogy kerülhetett oda. Az ilyen világot bejáró fotók, mind csak a hozzám hasonló hinni akaró marhák megtévesztésére jöttek létre, tehát bullshit az összes, vagy esetleg a munkátok során ti is találtatok már olyan dolgot, amire azt mondtátok, hogy hoppá, álljunk csak meg, hogy ez itt mit keres ez itt?
Na most miközben kérdeztél, hogy halkon mosolyogtam. Ezt a gyűrűt, ezt láttam, mert hogy felhívták rá a figyelmet, de valahogy lehet, hogy ezeket kapásból át is ugrom. És
gondolom.
Valószínűleg nagyjából ki tudom szűrni, hogy mi a valós, meg mi az ilyen kacsa. Erről a gyűrről én így a fotók alapján nem mindegyik fotó olyan jó minőségű, de én azon egy bronz gyűrűt látok, aminek a gyűrűnek a vár része az ilyen rovátkolt, mint igen, egy órának. A gyűrű fején, mint az óra számlapja, ott van két vonal, de hogy például olyan számokat nem is nagyon látom, és az a vonások, az lehet, hogy csak véletlenül karcolott be, vagy valaki csak játszott felé és belekarcolta. Aha. Nagyon hasonló kinézeti gyűrűt én tudnék mutatni neked szerintem itt a Kaposvári Múzeum gyűjteményéből is.
Az kemény.
Úgyhogy én ezt
abba
nem tartom.
Is bele van vés, vagy Swiss made, mert állítólag ebbe bele volt?
De olyan fotót én nem láttam, amiben ez bele volt.
Az igaz, olyat én se.
Úgyhogy én ezt inkább a kacsák közé sorolom. Ugye persze, ilyen rengeteg van, nem csak a régészet tárgyköréből, hanem mindenhonnan. Vannak azért régészetben is meglepő tárgyak, de ezek általában nem feltétlenül ilyenek, hogy nem odaillik, hanem mondjuk olyanok, hogy nem tudjuk, hogy mi az, és nagyon sokat kell gondolkozni rajta, mert mondjuk valami egyedi tárgyról van szó, vagy van olyan, hogy mondjuk az ember csak hónapokkal később jön rá, hogy mi az, mert hiába mutatja kollégáknak, meg olvasgat könyveket, és nem találja meg hozzá a párhuzamot.
Azért az is izgi.
Vagy ugye olyanok is lehetnek, hogy valóban nagyon messziről került ide egy tárgy. Ilyenek azért vannak. Most a napokban írtam középkori zarándok jelvényekről egy cikket. Voltak a középkorban népszerű zarándokhelyek.
Igen.
Róma, Jeruzsálem, Aachen, Santiago de Compostela, és oda gyalogosan elmentek az emberek. Itt több száz, vagy adott esetben több mint 1000 kilométerről van szó. És ott kaptak vagy vásároltak ilyen különböző többnyire ólomból készült tárgyakat, ami az adott zarándokhelyre utal, mint egy mostani szuvenír igazából, de ugye az meg is volt szentelve a tárgy, és ő azzal is bizonyította azt, rávart a ruhájára, vagy a kalapjára, azzal bizonyította, hogy ott járt.
Igen. És, mert akkoriban ezt nem nagyon lehetett beszerezni sehonnan, hanem csak akkor tudtam megvenni, ha ott
igen,
voltál.
Igen, ezt az azért volt. Nem nagyon vaszeg, lehet, hogy ezeket is próbálták hamisítani abban a korban, de azért ez nem valószínű, tényleg elmentek ezek az emberek ezekre a távoliekre, vannak írott feljegyzések is ezekről. Vannak nálunk is római zarándokjelvények, van olyan, amit nem sikerült azonosítani.
Hogy az de kemény, még mindig nem.
Van rajta ábrázolás, de nem csak nekünk, hanem külföldi szakembereknek sikerült, hogy melyik zarándokhelyhez köthető. És például Magyarországon van olyan, ami Santiago de Compostelához köthető, ugye Szent a Kap kagyló, van rendes kagyló formában is, illetve van ólomból készült kisebb másolata is. Na, hogy ezek például nagyon távoli helyre vezetnek el innen. Aztán Molnár István kollégám feltárásán 2016-ban került elő egy ilyen 2-3 cm-es aranytárgy. Nagyon finoman van megmunkálva, gyönyörű, szép. Azt is már István is kutatta, én is próbáltam már utána nézni, rengeteg embernek meg lett mutatva a publikációba szerepelt előadásba, és egyszerűen nem találtunk hozzá hasonlót. Nyilván valahol itt a közelben készületett valami közeli országba, esetleg mondjuk Bizánc, középkori Bizánchoz kötődik, de hogy nem találtunk még pontos párhuzamát. Tavaly előtt került elő egy norvég uralkodónak a pénze. A harmadik Harald, Harald Hardrada, azaz keménykezű Harald. Kálimért András kollégámmal közösen dolgoztuk fel az érmét, ez 11. századhoz köthető. Nincs Magyarországon másik ilyen érme.
Az de
és ugye az is rejtélyes, hogy akkor az hogy került ide, de ezen kívül mai napig vannak olyan tárgyak ásatáson, egyszerűen nem tudjuk meghatározni, hogy mi az, de lehet, hogy 5 év múlva majd látunk egy publikáció másfélét, és akkor rájövünk. Szóval nem kell folyamatosan.
De hát azért az nyilván ritkaság, hogy mondjuk egy okos telefon találjatok egy 10. századi
sírban. Nem, az nem valószínű. Bár persze elképzelhető bármi, de ilyen nem valószínű. Ilyet nem találtunk még.
Egy picit még maradjunk a popularitás oldalán, bár mondtad, hogy téged ez kevésbé érdekel, de azért arra biztos van rálátásod, hogy az átlag ember, hogyha a régészetre gondol, mindenkit, ahogy te is mondtad, az Egyiptom, és főleg a dínók érdekelnek. Az ugye még érthető, hogy az őskori szörnyetegek megmozgatják az emberek fantáziáját, hiszen ugye ekkora állatok és ilyen különleges lények ma már csak ilyen elenyésze vagy sokkal kisebb méretben élnek közöttünk. Viszont mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerinted? Talán ott is az lehet a megfejtés, hogy egy ilyen megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
Hát igen, azt gondolom, hogy ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. És hogy 4-5 ezer éve, mondjuk itt Magyarország területén, itt tényleg még ilyen kőszerszámokat használtak, még mondjuk fémszerszámokat sem, miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, hogy vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelőszerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba, ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki. Úgyhogy hát gondolom, hogy ez az érdekességben, meg azért, hogy van egy különleges írásuk is, ami szintén nagyon érdekes, ugye a múmiáknak a készítés, illetve a temetkezési rítus, ugye az is nagyon különleges, a balzsamozás, az is ugye felénk nem később volt, időkben ilyen nem volt kifejezetten. Úgyhogy persze van sok olyan különleges dolog, ami számunkra különleges, persze meg kutatni való is van még azért.
Milyen érdekes, de hát akkor azt mondhatjuk, hogy a korához képest nagyon modern civilizáció, és elképesztő intelligensek voltak. Igen. Valószínűleg ez a legenda tart még mindig, vagy ez a különlegesség. Ez is egy fura kérdés lesz. Van a régészetnek esetleg egy szent grája? Tehát, hogy van a régészeti leletek között olyan, amire azt mondjátok ti is, hogy na igen, ez a legnagyobb lelet, ami a világon van, és hogy úristen, milyen jó lenne egy ilyenbe belenyúlni? Vagy kevésbé?
Szerintem egyre nem lehet mondani. Több olyan van valószínűleg, amire azt lehet mondani, hogy igen, hogy nyilván ez korszakfüggő is, ki milyen korral foglalkozik. magyarországi például mondjuk Magyarországon ugye a Szeúzó kincs, az mondjuk a mi Szent Grálunk, ez egy római kori tárgyegyüttes, főleg középkorra foglalkozok, de azért, ha mondjuk találnék egy Szeúzó kincset, akkor egyrészt én is a mennybe mennék így a régészek között.
Igen, meg nem adnád olyan könnyen nem, át, hogy...
Azt akkor nem passzolnám le nyilván. De nyilván mindenkinek más tényleg egy őskoros kutató, aki mondjuk pattintott kövekkel foglalkozik, azt látom, hogy nagyon tud örülni ilyen körömnyi kőpattintékoknak.
Nekem egy, igen.
Nyilván nekem,
a saját területén.
Persze.
Igen.
Nekem az egyik kutatási területem a középkori éremleletek.
Így van.
És hát nagyon sok középkori pénzt láttam már, személyesen is találtam nagyon sokat, más múzeumban is láttam, rengeteget kézbe foghattam, nagyon különleges pénzeket. Nekem ott úgymond az lenne a Szent Grál, hogyha egyszer személyesen találnék egy nagy éremleletet, mondjuk egy edénybe elrejtve például. Nekem ez a nagy vágyam mondjuk. Aki honfogláskorral foglalkozik, ugye nekem az egy másik téma, a 10-14. Század, szintén nagyon jó lenne találni egy tarsolylemezes sírt.
Mi is az a tarsolylemez?
A tarsolylemez, főleg férfiak az oldalokon hordtak egy ilyen tarsolyt, egy ilyen szütyőt,
aha,
és a legelőkelőbbek, a legdíszesebbek nagy összefüggő fémlappal borították.
Értem,
ugye szépen ki van vésve,
szerintem láttam is már
ezüst, aranyozott. Mostában gyártanak sok ilyet,
hagyományozók
közében is lehet
igen
ilyeneket venni. Szóval akkor ez egy rangjelző is volt, de hogy ez az egyik legjobb lehet.
Ez lenne szóval az egyik ilyen, de jó, hogy akkor megvannak ezek a vágyak.
Azért két lábbal állok a földön, nem nagy az esély. Lábbis az eddig illetők, de persze bármikor előkerült, bármint, hogy ez is az egyik nagyon izgalmas a mi szakmánkban, hogy lehet, hogy most akár azt mondom, itt a stúdió helyén leásnánk,
igen,
lehet, hogy itt is találnánk valamit.
De izgalmas, figyelj, csak hozom a lapátot. Még egy utolsó, megígérem, az utolsó bagatel kérdés lesz, bár említetted ezt is, és nyilván azért az ember, hogyha tisztában van vele, hogy nyilván rétegek épülnek egymásra, és ugye minél korábbra szeretnénk visszaugrani, annál mélyebbre kell ásni. Tehát, hogy bár annak nem sok esélye van, hogy egyszer csak, mit tudom én, Józsi fölhív téged, hogy figyelj csak, Máté, a rotációs kapával kifordítottam egy megalodon fogat, de hogyha esetleg megtörténne, akkor ezért mondjuk az lenne egy olyan kategóriájú lelet, amire azt mondanád, hogy bár a paleontológia az abszolút nem a te területed, de azért kimész, és akkor te is foglalkoznál úgy vele, hogy nyilván hívsz mellé olyan kollégákat, akikről tudod, hogy ők igazán értenek hozzá.
Igen, így röviden, nyilván.
De inkább
persze,
csak
persze,
a kíváncsiság vezetne, igaz?
Csak még ugye mondtad, hogy ami a legrégebbi, az van legmélyebben.
Ez nem feltétlenül van
ez
így?
Ez nem feltétlenül így van.
Tényleg?
Ez nem feltétlenül, ez is nagyon sok mindentől függ. Csak egy egyszerű példát mondjuk, hogy valami a dombtetőn volt, ugye a víz, szél, jég lekoptatta a dombtetőt, és ott mondjuk lehet, hogy az most sokkal közelebb van a felszínhez, mint amikor volt. És lehet, hogy valami volt a domb aljába, oda mondjuk lemosódott a sok hordalék,
aha,
az ott lehet, hogy egy fiatalabb dolog, de mélyebben van, többet kell ásni hozzá.
De ízgi, tehát akkor szóval még van rá esély, hogy Józsi a rotációs kapával,
igen,
a megállodon fogad.
Akár lehetne az is. Dinócsontok így nem lehetnek, de például a megyébe számos ilyen kerültek elő, úgymond fiatalabb csontok, amik ilyen ősállatokhoz tartoznak, mondjuk például mamut csontok.
Tényleg?
Szóval ilyen lehet például.
De miért van az, hogy nálunk mondjuk például dinófosszíliák nem nagyon kerülnek elő?
Nem kell nagyon messze menni, hogy találjunk dinót, mert elég elmenni a mecsekbe, vagy a Bakonyba. Ugye a Bakonyba tudomásom szerint még jelenleg is vannak ásatások, ugye az, aha, Iharkút, azt hiszem.
Igen.
De hogy azok ugye hegyes vidékek, ugye csak úgyban nem nagyon van hegy, ugye itt más a talaj, úgyhogy itt szerintem erre kevés az esély, de hogy például mamut csontokat lehet találni. Sőt, hogyha azt nagyon akarnánk, akkor utána is tudnánk menni, mert hogy van több múzeumi feljegyzés is, hogy hol kerültek elő mamut csontok az elmúlt 100 évben, például a Dráva mellett. Úgyhogy ilyenre azért van esély.
De jó, nagyon izgalmas. Térjünk egy picit rá arra a területre, amiben igazán otthon vagy. Említetted is azt, hogy nagyon sokan kérdezik tőletek, hogy kincseket, aranyat találtok-e? Nyilván, aki utána olvasott ugye azoknak a publikációknak, ami a nevedhez köthető, tudhatja, hogy bizony arany és ezüst nagyon sokszor kerül elő a föld alól.
Ezüst az picit gyakrabban azért. Tudni kell, hogy a régebbi korokban, ókor, középkor, a pénzeknek a nagyobb része az nemesfémből készült. Tehát ezüstből és aranyból, de nyilván az ezüst volt a gyakoribb. Ezüstpénzeket azokat viszonylag gyakran lehet találni, de azokat is vannak ritkábbak, vannak érdekesebbek.
És ugye ezek mondhatjuk azt, hogy nem olyan nagy kunszt, hogyha valaki ezüstpénzt talál?
Hát attól függ, hogy milyen. Azért azt meg kell nézni, hogy milyen.
Aha.
Ott is a hétköznapi pénzek, azok mondjuk ilyen körömnyi nagyságú pénzek, ezek a pici denárok, ezek az emberek jönnek megnézni a kiállítást, vagy ha van bármi, amikor tartok jelenet, mindig meglepődnek, hogy ezek ilyen picik voltak. Igen, azok voltak a hétköznapi pénzek, és azért mondjuk könnyű is volt elveszíteni. Meg kell nézni, hogy mondjuk melyik uralkodó verette, melyik évben, melyik pénzverdében készült.
Mert szóval, hát, honnan származik?
Meg honnan származik, bizony. Igen, mondjuk, hogy nem el mondjuk Norvégiából, vagy mondjuk bárhonnan máshonnan, és akkor itt kezdődik a feldolgozás, itt jön mondjuk a numizmata a képbe, megnézi, feldolgozás, és akkor lehet, közben álljon, hogy hú, ez valami nagyon ritka.
Igen, és az arany? Igen,
hát az már ritkább, azért az nyilván az szinte minden korszakban, mindenhol a világon azt az aranyat azt nagyon megbecsülték, nagyon nagy értéke volt, de azért az, hogy ember ásatáson, vagy mondjuk terbejáráson találjon aranypénzt, vagy bármilyen más aranytárgyat, arra azért viszonylag kicsi az esély. Szóval annak azért mi is örülünk. Na.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azért arra összeszaladtok ti is, hogy jó, arany.
Persze.
A karriered során mi volt az a lelet, amire azt mondtad, hogy ez eddig úgy a legkomolyabb, és ez úgy olyan örökké megmarad benned?
Nekem az egyik ilyen legnagyobb élmény az Őrtilos mellett Zrínyi Újvárnál volt, ez Zrínyi Miklós padvezérhez köthető, ennek a várnak a felépülte, és ugye a legenda szerint, ugye itt volt egy kút a várban, és a törökök, amikor elfoglalják a várat, a várvédőknek a holttestét oda dobálják be. Az ásatásokat Költő László és Vándor László régész kollégák vezették, segítettem, meg részt vettem az ásatáson, és hát ugye kerestük, hogy hol lehet a kút. Nagy nehezen sikerült megtalálni a kutat, 15 méter mély lett a kút, azt kiástuk teljes egészében, meg volt a kútnak a fa bélése, azért az különleges.
Igen, és szerencső, a nem vagyok is megmaradt?
A fa az megmaradt többnyire, nagyon jó állapotban. Csontvázak nem nagyon voltak benne, egy-két szorvány csontot találtunk, úgyhogy valami igaz lehetett a legendából, illetve volt benne egy itatóvájú, egy fából készült itatóvájú, és az egy nagy lelet volt, és nagyon nehéz is volt kihúzni. Aha. De ami ennél picit látványosabb, mert ugye ez azért nem biztos, hogy olyan sokakat fölizgat, hogy egy fa itatóvájút találtak. Tavaly előtt találtam egy római aranypénzt, egy terepbejár során fémkeresővel sikerült megtalálni. Elkönyvettem, hogy jó aranypénz, de hát ugye hideg is volt ott, az ember nem kezdte el annyira nézegetni, hanem később már a múzeumban akkor kezdtem el nézni, hogy hoppá, hát itt azért egy olyan uralkodóról van szó, név szerint Volusianus római császár, aki 251 és 53 között nem uralkodott teljesen 2 évet, saját katonái megválasztják, saját katonái meg is ölik, nagyon izgalmas történet van, de hogy ez idő alatt ugye nem tudott sok aranypénzt kibocsájtani, úgyhogy az ő aranyérmei nagyon ritkák.
Még a maga korában is ritkaságnak
akkor
számított
is
ezek szerint.
Volt, meg most is, úgyhogy annak azért nagyon örültem, hát és ráadásul egy nagyon szép állapotban lévő pénz, olyan, mint hogyha nem is használták volna, egy ilyen kisebb kartolás van rajta, az valószínűleg valami mezőgazdasági eszköz okozta rajta. De azt mondom, hogy ott nem nagyon örültem neki, de hát utána azért annak azt nagyon örültem, csodálom. És arra azért rettentő büszke vagyok.
Hát nem csodálom. Most aktuálisan van-e valami olyan feltárás, amiről érdemes lenne beszélnünk, vagy mi mindennel foglalkoztok mostanában?
Hát mostanában van az, hogy kevesebb ásatás és terepi munka van. Igazából folyamatosan zajlik az élet, és ez mindig van valami feladat.
Végezetül mondhatjuk azt, hogy a történelmünk valóban, a múltunk, az emberiség meg annyi titka van a föld alá temetve. Máté, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, nagyon izgalmas beszélgetés volt.
Találunk egy mobiltelefont sírba, akkor titeket kereslek először, jó?
Mindenképpen, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük.
Sziasztok.
A mai epizódunk pedig eddig tartott. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Hogyha érdekesnek találtátok, akkor hallgassátok meg azt is, amelyben Kovács Katalin környezetmérnökkel beszélgettünk arról, hogy mi történne a világunkkal, hogyha egyik pillanatról a másikra az emberiség eltűnne a föld színéről. Az epizód címe A Föld nélkülünk. Vagy hallgassátok meg esetleg azt az epizódot, amelyben földünk vizeinek legnagyobb ragadozóival, a cápákkal foglalkozunk. Ott is különleges vendégünk volt, mégpedig Sásdi Zsolt, búvár operatőr, aki maga is átélt egy cápa támadást, miközben dolgozott. Az epizód címe Feszélyes vizeken. Ha pedig esetleg egy kicsit a tengeren túlra utaznátok velünk, akkor ajánlom a figyelmetekbe azt az epizódot, amelyben Juhász Árpád geológussal beszélgettünk arról, hogy mi fog történni New Yorkkal, ugyanis egyes hírek szerint a Manhattan sziget már egyre kevésbé bírja el hatalmas felhőkarcolóinak súlyát, és New York süllyed. Hogy igaz-e? Az elsüllyedő New York című epizódból ezt is megtudhatjátok. Köszönjük a figyelmeteket, találkozzunk legközelebb is, sziasztok!
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.